Jó estét kívánok mindenkinek! Ha minden igaz, akkor 21-es fejezetnél tartunk. Tulajdonképpen nem is 21-es, hanem 22-es. 22-es is elkezdtük. A 252-es oldalon. Tartunk és folytatjuk ezeket a törvényeket, amiket most már egy ideje olvasunk. Olvasom nekünk, Peti. Ott azunk, hogyha valaki lelegelteti.
Hogyha valaki lelegelteti a mezőt, vagy szőlőkertet, vagy szabadjára bocsájtja a legelő jószágát, és másnak a mezőjét legeltet, másnak a mezőjét legeltet, a kártérítést fizessen mezőjének legjavából, és szőlőjének legjavából.
Ugye itt két tilalom is van, ami fölmerül. Az egyik az az, hogy ez ugye világos, ugye az állat, az én marhám kiment, vagy birkám kiment a te mezőre, lelegelte ott a termést, akkor azért nekem fizetnem kell. Mit jelent az, hogy a mezejemnek a legjavából? Ugye a korábban, vagy a ókorban azért a pénzzel való fizetés az nem volt magától értetődő. Tehát sok mindenben lehetett fizetni, a pénz az nem volt magától értetődő, lehetett mondjuk ingóságban azt az értéket, és lehetett földben. És a földön belül háromféle kategóriát különböztettek meg. A legjobbat, legjobb minőséget, a közepes minőséget és a rossz minőséget. Idis, Deinonis, Dibulis a szakkifejezése ennek. És a polgári törvényekben szabályozva van, hogyha valamit én valamivel tartozom, vagy kártérítés, vagy valami másoknál fogva, akkor melyik típusú tartozásnál, ha földdel fizetek, milyen típusú földdel kell, hogy fizessek. Amikor azt mondjuk, hogy földdel fizetek, az azt jelenti, hogy mondjuk tartoztam valamivel, akkor egy olyan értékű földet, vagy földdarabot kell, hogy neked adjak. És ez miért fontos? Mondjuk, hogyha van, aranykorona. Tehát, hogyha egy magasabb aranykoronás földből, egy kisebb föld is, nagyobb értékű, mint egy alacsony aranykoronásban, egy nagyobb föld. Mert az a lényeg, hogy mennyi termést tud belőle kihozni. Ezért elvileg, ha nincs különbség, akkor vagy kapsz egy nagyobb rossz földet, mint egy kis jó földet. Mégis a kis jó föld, ez mégis nyilvánvalóan előnyösebb még ugyanabban az értékben. És itt is erről van szó. Igen.
Van arra lehetőség, hogy Jánkelének a birkái levegelik az én vagy ott legelhet az én földönem, járna nekem a kártérítés, de lemondok róla? Hiszen Jánkele egy szegény ember.
Hát mindig van lehetőség. Kártérítés, ezt nekem járjon, adhatok ajándékba Jánkelének sok mindent. Most egy pillanat, itt a kár az kétféle kár lehet. Lehet az a kár, hogy ő lelegel, és lehet az a kár, hogy ő letapos. Tehát ugye az nem, ezt hívjuk Shane-nek és regelnek. Shane az a fog, a regel az a láb. Ugye, hogy letapossa a földemet, vagy lelegeli a földemet, és ez mind a kettőre vonatkozik. Külön vita van a Talmudban arról, hogy ugyanaz-e a büntetésem akkor, hogyha olyan típusú dolgot evett meg az állatom, ami hozzáillő élelem, vagy olyan típusút evett meg, ami nem hozzáillő élelem. Tehát mit tudom, ilyeneket mond a Talmud, hogyha egy marha árpát evett, egy szamár halat, egy kutya megnyalta az olajat, egy macska datóját evett és hasonlók, akkor olyasmi, ami nem egy elfogadott dolog, nem egy belett dolog, akkor nyilván fölmerül a kérdés, hogy nekem kisebb a felelősségem, mert nekem erre nem kellett volna számítanom. Aztán az is téma, hogy mennyit kell, hogy fizessek? Annyit, amekkora a te károd, vagy annyit, amekkora az én javam. Tehát ugye, ha mondjuk értek a mi a különbség, tehát lehet, hogy én jobban járok, mint ami a te károd. Szóval halakha az, hogy annyit kell fizetnem, ami az én javam. Tehát, hogyha én jobban járnék, ugye hogyan lehetséges, hogy csúnyán nézel rám, mondjuk ha én etetném a bárányomat paradicsommal, és ő most jól lakott árpával, akkor a te károd, az az árpa, amit ő megevett, az kevesebb, mint az én nyereségem, mert én egy drágább szusszal etettem volna. Érted? És ugyanígy ez... Hát én nekem már nem kell most ma este megetetni a bárányomat.
Igen, mert megette.
Megette a te földön az árpát. Ha ő nem ette volna meg az árpát, akkor nekem kellett volna venni neki paradicsomot. A paradicsom drágább, mint az árpa. Azzal, hogy ő megette az árpát, én megsporolta a paradicsomos vacsorát. Mennyit kell, hogy én kártérítést fizessek neked? Annyit, amennyit, ami a neked a károd, tehát az árpának az ára, vagy annyit, amennyit én nyertem azzal, hogy nem kell paradicsomot vennem neki. Ez nem több vélemény van, de alapvetően én nem járhatok jól. Tehát azt mondja, hogy nekem nagyobb a hasznom, mint ami te kárad, akkor én a hasznomat kell megfizetnem.
Annak való járható ereje.
Igen.
Másiknak nincs visszatartó ereje.
Van még egy kérdés, hogy például a te károdat, azt mi alapján néz? Hogy a te károdat mi alapján nézzük meg? Az alapján, ami most van, vagy az, amilyen lehetett volna majd? Tehát mondjuk egy félikét árpát evett meg a marhám. Akkor azt nézem, hogy annak mekkora az értéke. Most, hogy mekkora lett volna az értéke, hogyha kifejlődött volna az árpa. Mi volt a kérdésed?
Én azt nem értem, mert azt mondom, hogy de itt nem földér, hanem itt arról van szó, hogy az én akármit adám legyen. Mit tudom, egy négyzetméter, én nekem egy négyzetméternyi legelőt kell adnom neked, de nem a vacak legelőt kell adnom, hanem a legjobb legelőmből kell az egy négyzet. Tehát terméket adok, nem földet.
Nem, szeretes. Ha te tudsz adni terméket, ha te tudsz adni árpát, ha tudsz adni, az a legjobb. Ha nem tudsz adni, akkor ingatlanban kell fizetni. És mi az az ingatlan, amit adsz, mondjuk egy évre, vagy két évre, vagy örökre, vagy mit tudom én, az a földet. De ez különben ugyanígy van egy más példát. Csak hogy értsétek, hogy ez nem ehhez van köztetve. Ugyanez a logika van a ketubánál, amikor a nőnek ugye beígéred, hogy ha elváltok, akkor ennyit és ennyit fizet, vagy ha meghal a férje, akkor ennyit és ennyit fizetnek az örökösök. Ott is a Talmudban megvan határozva, hogy az, amit ki kell fizetni, azt a legjobb földből kell kifizetni. Ugye az ingóságnak annak nagyon nagy értéke, a pénznek van a legnagyobb értéke. De ha az nincsen, és akkor földet azt helyette, amit ő megművelhet, vagy amiből haszna lehet, akkor a legjobb minőségű földet kell ezekben az ügyekben a rendelkezésre bocsájtania. Oké, folytassuk.
Ha tűz támad, és tövis bozótba kap, és azután felemész egy asztagot, lábon álló termés vagy vétet, kártérítést fizessen az, aki meggyújtotta a tüzet. Ha valaki őrizetbe a
felemészet... Akkor ez most egy ilyen új törvény. Ugye itt a tűznél az a különleges, hogy ha ezt a tüzet ugye mondjuk a gödör, amiről tanultunk, azt a gödört, legalábbis egy vélemény szerint, te a közterületen gyújtottad, nem gyújtottad, hanem ástad. És abban valaki beleesik, akkor az a felelősséget. A tűzben az a különleges, hogy az tulajdonképpen olyan, mint a gödör, mert egy eszközöd tett kárt valamiben, de azt a gödröt, a tüzet azt a saját földön gyújtod meg. Hiába gyújtottad meg a tüzet a saját földön, ha az a tűz nagy lángra kapott, és átment a másiknak a földjére, akkor is ez a te felelősség, de az embernek kötelessége ügyelni a tűzére. Most általában ezek minden károkozónál van egy olyan fogalom, hogy a ruach metuja és ruach se'ino metuja. Egy megszokott szélerősség és egy szokatlan szélerősség. Ugye ez ma mondjuk viszmajornak neveznék, tehát a neked olyasmire kell fölkészülned, ami nem egy váratlan, egy szokatlan jelenség. Tehát, hogyha te a tüzet megvédted, olyan védetten hagytad, hogy egy átlagos szél, egy várhatóan jövő szél ne tudja elvinni a földedről, akkor az rendben van, mert arra nem kell számítani, hogy egy hurikán jön. És ez különben csomó más helyen is megvan, csak ez a fogalom, ez mondjuk egy egészen más példát, a sátornak három fala kell, hogy legyen, minimum, ugye a szükének. Milyen erős kell, hogy legyen a fala? Olyan erős, ami egy átlagos szélben meg tud állni, és nem dől össze. De ha nem átlagos, akkor az akkor egy másik helyzet. Érdekes különben, tanultunk is ugye a Talmudban, hogy például a Hanuka gyertyáknak a kérdése, az a Talmudban ennek kapcsán merül föl. Vagy annak kapcsán merül föl, hogyha valakinek a tüze az elterjedt valahol máshova, akkor kinek a felelőssége? Most egy átlag helyzetben, ha én tüzet gyújtottam kint a kapum előtt, akkor az én felelősségem, mert azt számítottam rá, hogy arra jön valami, vagy valaki, és azt eldönti, vagy nem tudom, probléma lesz. Hanuka akkor nem az én felelősségem, mert Hanuka akkor kint kell raknom a lángokat. Szóval ilyen kontextusban is ez felmerül. Köszönjük.
Ha valaki őrizetve a felebarátjához pénzt vagy edényeket is ellopták annak a férfiúnak a házából, ha megtalálják a tolvajt, az fizessen kétszereset. Ha pedig nem találják meg a tolvajt, akkor lépjen a ház gazdája a bíró elé, hogy nem nyújtotta ki kezét felebarátjának tulajdona után. Minden hűtlenségi ügyben, akár ökörről vagy szamáról, lyukról vagy ruházatról van szó, akár elveszett tárgyról, amelyről kijelenti, hogy ez az, a bíró elé kerüljön kettejük ügye, akit elítél a bíró, kétszereset fizessen fele barátjának.
Ez egy nagyon összetett mondat, amit az utolsó kérdésre, ezt még az előtte levő tisztázunk. Hát ugye először is miről van szó? Az első az az, hogyha azt mondja, ha valaki őrizett be a szelebátja az pénzt vagy edényeket, és azt ellopták annak a férfinak a házából, akkor kiről van szó? Arról van szó, hogy én megkérlek arra, hogy vigyázzál valamire. Én nem fizetek neked. És ezzel kapcsolatban négy fajta, most mindjárt folytatok, és látjátok, hogy négy fajta őrző van. Négy fajta őrző, nem tudom. Négy fajta őrzés, vagy négy fajta felelős őrzés. Ez a jogi szakadás? Akkor van a felelős őrzés, tehát az az ő, aki nem kap pénzt azért, hogy őriz.
De meg kell
őriznie. Van. Akkor van ez a somér chinam, tehát aki ingyen őriz. Van a somér szakár, aki pénzért őriz. Van a kölcsönvevő, tehát aki kölcsön kap egy tárgyat, akkor neki is van felelőssége. És van az, aki bérel egy tárgyat. És a négy esetnek négy különböző szinten van meghúzva a felelőssége. Most azt mindjárt majd látni fogjátok, de gyorsan áttekintve, hogy kinek hol van a felelőssége. Ugye a legkisebb felelőssége az ennek a figurának van, akiről mi most beszélünk, aki ingyen őrző, felelős őrző, ő neki csak sia a felelősséget. Tehát csak akkor van a felelősség, hogyha ő valamilyen módon de nem a szándékosságával, hanem a felelőtlenségével. Ezért az a neve, hogy felelős. Tehát, hogyha ő valamilyen súlyos felelőtlenségből jött a kár, akkor van felelőssége. Ez egy kicsit? Azt mondja... Igen. Ugye itt azt mondja, minden hűtlenségi ügyben. Ugye a 8-as mondat elején. Ez az önfelelősség akkor van, hogyha psia. Hogyha ha valamilyen súlyos felelőtlenséget követett el. A legnagyobb felelőssége az a kölcsönvevőnek van. Neki gyakorlatilag mindenben van felelőssége. Kivéve a viszmajorban, tehát amikor a nagyon váratlan dolog történik. És a viszmajorban is akkor nincs felelőssége, ha éppen a kölcsönadóval együtt van, amikor a viszmajor történik. Tehát mondjuk, ő kölcsönad nekem egy marhát, de arra, hogy mondjuk ekézzük végig a földet, de a tulajdonos is jön hogy is van? Valamit keverek. Nem szóltam. Oké, felejtsétek ezt, ez egy másik kontextus. Oké, tehát a lényeg az, hogy ő neki a felelőssége az odáig tart, hogyha valami viszmaja van. Ha a súlyos viszmaja van, akkor nincsen felelőssége.
Ez a kölcsön bevevő?
Az, aki nem fizet azért, hogy odaadnak neki valamit, behasználhatja. Tehát kölcsön kéred a kocsiját valakinek. Szívességből. Akkor neked minden felejebb felelősséged. Amiről mi most beszéltünk... Nem, amiről... Ez első, amiről beszéltünk, az a felelős őrző. Tehát az mi, amikor odaadom a kocsimat, hogy kérlek, vigyázz már rá. Ott nekem nincs felelősségem azért, nincs felelősségem azért, ha ellopják, nincs felelősségem azért, hogyha elveszett. Meg kell esküdnem arra, hogy én nem használtam azt a tárgyat, tehát nem a használatból fakadt az a tárgy, és nem vagyok felelőtlen. Mert ugye, ha én, te odaadtad nekem a kocsit, hogy tessék, vigyázz már rá itt a garázsban. És én közben meg akkor kivittem a garázsból, és elkezdtem vele egy pár kört, és lefalkoltam valahol, mert bevugattam az ABC-t, és onnan ellopták, akkor már van felelősségem, mert hozzányúltam a dologhoz. De amúgy nincs felelősségem, és ezért nekem csak meg kell esküdnem arra, hogy nincsen vele felelősségem, és amúgy minden oké. Okay. A másik véglet az az, aki kölcsönben kapott valamit, ingyen kölcsönben kapott, ő neki mindenre van felelőssége, kivéve a viszmajorra, amikor valami teljesen váratlan dolog történik, vagy mindjárt látni fogjuk a szövegből. A füzetett kölcsön, a füzetett őrzőnek van nagyobb a felelőssége, mint az ingyenes őrzőnek értelmszerűen. Neki annyi a felelőssége, hogy a lopásért és a lopásért, mert mindjárt semmi összezavarodom, de nem csak a lopásért és a hotyákért felel, a lopásért és a lopásért és az eltűnésért, és a bérlő, tehát aki bérbe vesz egy tárgyat, ott vita van, hogy az ő felelőssége olyan-e, mint a ingyenes őrzője, vagy a fizetett őrzője. Mindjárt a szöveget épp fogjátok olvasni, és akkor meg fog tisztulni, mert én is mindig összezavarodok. Igen?
Izraelben a mai jogrendszer ezt teszi alapul?
Én most nem tudom. Nem hiszem. Szerintem olvassuk végig, és akkor mert most sorolni fogja. Aztán vissza fogunk térni ezzel mondatot, mert ez más szempontból fontos.
Hogyha valaki fele barátjához szamarat, vagy ökröt, vagy juhot, vagy bármilyen barmot ad megőrzésre, és az elpusztult, vagy megsérült, vagy elhajtották, és nincs senki, aki látta az esetet, az örökkévalóra tett eskü legyen kettejük között, hogy nem nyújtotta ki kezét fele barátja tulajdonára, és annak gazdája fogadja ezt el, és ne legyen kártérítés. De ha ellopták tőle, akkor fizessen a tulajdonosnak. Ha vadállat tépte szét, mutassa be...
Okay. Igen, mutassa be.
Mutassa be bizonyításra, a széttépetért ne fizessen.
Oké, akkor még egyszer fussunk neki. Az előző, az ingyenes őrző volt, ez a fizetett, akit most olvastunk, ez a fizetett őrző. Mivel ő a füzetet őrző, rosszul mondtam, a füzetet őrzőnek a felelőssége az az, hogyha eltört, vagy elveszett, de a lopásért felel. Az eltörtért és elveszettért nem felel, de a lopásért felel. Értitek? Tehát, hogyha a kölcsön adott egy kocsit, akkor ha eltört, összetört a kocsi, vagy elveszett, akkor azért nem felel, de ha ellopták, azért felel, mert neki, míg az ingyenes őrző nem felel azért sem, hogyha ellopták. Értettem, mert nagyobb a felelőssége, igen.
Nem hajtották és az ellopták között, hogy lehet különbséget tenni abban az esetben? Én értem ott a magyarázatot, elolvastam. Igen, de hát ha nem látta senki, hogy elhajtották, és még sincs
ott... Nem az a különbség. Nagyon jó a kérdés. Az elhajtották, az amikor fegyveres támadással. Tehát van a két, megkülönböztetjük a tolvajt a rablótól. A rabló az, aki fegyveresen oda ment, ide a kocsit, hanem akkor jön. Akkor ezért nincs felelőssége, de ha ellopták, azért van felelőssége.
Értem, hogy azt mondja, hogy elhajtották, és nincs senki, aki ezt látta.
És ezért kell neki megesküdni.
Ha nincs senki, aki ezt látta, akkor onnan tudjuk, hogy fegyverre van.
Ezt mondom, ő megesküdik arra.
De ő maga látta, csak rajta
kívül senki. Ő neki meg kell esküdnie. Nincs tanulja. Ha van tanulja, akkor nem kell, nem kérdés. Ugye itt ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye itt az esküdnek a fogalma jön be. De ezekben az esetekben, az előző esetben is mi volt, senki nem látta, hogy nem, hogy hogyan tűnt, hogyan tűnt el az az állat. Ő megesküdött, hogy ő nem nyúlt hozzá, hogy ő nem használta, és hogy ő nem volt felelőtlen. Ugyanígy itt is. Eltűnt az állat, nem tudjuk, hogy ellopták, hogy fegyveres rablás volt, akkor neki meg kell esküdnie, hogy fegyveres rablás volt. Ha nem, miért fontos ez? Ha nem akar megesküdni, akkor viszont fizetnie kell. De az esküd egy nagyon súlyos dolog volt, Isten nevében kellett esküdni, ezért az nagyon komolyan vették. Ha nem akart megesküdni, akkor neki, akkor meg lehetett fordítani a dolgot, és akkor fizethetett.
Lopásnak azt nevezik, ami bizonyítottan lopás. Tehát akkor kerül át
van lopás, és van rablás.
Nem, igen, nem történt. Fegyveres.
Tulajdonképpen én rosszul mondtam, mert az elvesztésről nincs. Tehát elveszni nem veszhetett el, elveszni akkor veszel el, hogy ellopták. Ez itt nem elvesztés és lopás van, hanem rablás és lopás.
Van, hogy elhagytad, de akkor abba...
Akkor felelősség van, mert akkor nem tudod azt mondani, hogy nem voltál felelőtlen.
Igen.
De hát van elvesztés is, mert ugye az állat amikor is el tud tűnni, hogy ellopnák, vagy
elhagytanak. Az felelős.
Ha elkóborol.
Az felelős, mert te vagy érte a felelős.
Az a lopásnál is felelős vagyok érte. Akkor mi a különbség a lopás, vagy az elkóborlás?
Nincs különbség.
Csak a rablás.
Ezt mondtam, én rosszul mondtam, a különbség a rablás és az ellopás között van.
Ellopásért,
mert én felelős vagyok, hogyha egy fizetett őrző vagyok, a rablásért nem vagyok felelős. És ugyanígy azért sem vagyok felelős, hogyha széttépte egy vadállat.
Egy ruhatára veszed a kabátodat, fizetsz egy megőrizték a színházban.
Igen.
Képbe, hogy nem vállom felelősséget.
Az egy másik kérdés, ha ki van írva, hogy nem vállalunk, akkor egy olyan üzletet közöttünk, hogy én ezt tudtam, amikor odaraktam, hogy nem vagy felelős.
Felelős.
Igen?
Az van kérdés, hogy értékekért nem vállalunk.
Azért szükségem, hogy az
emekben lévő.
Akkor is felelős. Tehát ő 200 forintért kell vigyázzon az érzében, de hagyott 1 milliómra?
De ha ki van írva, hogy felelősséget nem
vállalunk? De azt tudnia kell, hogy abban 1 millió volt. De várjál, neki tudnia kell, hogy ott abban 1 millió volt a zsebedben. Hogy tudod rám üzenni
felé?
Egy
fizetőkkel
rávallom, hogy besülhetsz a valamit, hogy egy politikát is tudom igazolni, hogy volt nem. Tehát nem az a kérdés. Az a lényeg, hogy kell van kívülva, hogy felelősséget nem válunk, ettől még felelősek.
Tudom, szerintem nekem az a megérzésem, hogy a halakában nem így van. Hanem az van, hogy nekem ahhoz, hogy felelős legyek azért, amit őrzök, tudnom kell, hogy mit őrzök.
Hát még alásra eladják az autódat.
Amiért fizet.
Akkor...
De ez egy másik helyzet.
Ha feltűnik, akkor is vállalom a felelősséget.
De a utcaparkolásért is fizetek.
De ott nem a parkolásért fizet, hanem a helyért.
Hát
hogyha oda tennél egy konténert, azért is fizetned kéne. Várjál, ebben nincs igazad, és azért fizetsz egy általános kerületi útdíj, vagy nem tudom milyen neve ennek. De van. Súlyadó. Ez a súlyadó. Nagyon helyes, pontosan, mert valahol áll a kocsi. Ez az a díj, amit
fizet. Érted, teljesíti azon a kivel.
Igen, te a kerületnek fizetted, tehát most lehet vitatkozni, el kell fogadni, hogy így működik a jogszabály.
Jó, gyerekek, folytassuk egy kicsit. Oké. Akkor következő az, aki kölcsönkér.
És ha kölcsönkér valaki fenebarátjától, és az állat megsérül vagy elhull, midőn gazdája nincs vele, a kölcsönvevő fizesse meg a kárt.
Így van, erről beszéltem, csak rossz emlékeztem. Ha a kölcsönvevő... Van még? Ha gazdája vele van?
Ha gazdája vele van, nem tartozik fizetni. Ha bérben van, ki van egyenlítve bérdíjával.
Oké. Ha kölcsön adtam az autómat, akkor te felelős vagy az autóért, mindenre, kivéve a viszonyra, de csak akkor vagy felelős mindenre, ha én nem vagyok vele. Tehát én kölcsönadtam a kocsimat, de beültem mellé a kocsiba, akkor nem vagy felelős. Vagy hogyha kölcsönadtam az ekevasamat, és én magam mentem mellette, amikor ekéztük a földet, és akkor törtem az eke, akkor nem vagy felelős. Megnézni, hogy mi az utolsó mondat.
Mert felügyeleten van a cselekmény, azt kellett volna mondani, hogy állj meg, kifja van, nem menj
neki. Mondjuk nem én vagyok a kormánynál.
Elhállíthattam volna.
Jó, akkor a jobb egyből nem tudom elhállítani.
Jó, mert akkor nem mondjuk a
szó. Jó, de ez neki most oda lépni. Jó, hol még a megjelenik. Rondját
most itt várjatok, és ugye mi a helyzet, akkor ezért mondtam, de akkor tiszta, ugye van, beszélt itt a felelős őrzőről, tehát az ingyenes őrzőről, beszélt a fizetett őrzőről, beszélt a kölcsönvevőről, és az utolsó mondat, az pedig a bérbeadó, bérről beszél. Ugye mit mond az utolsó mondatban? Ha a gazdája vele van, ha bérben van, ki van egyenlítve a bérbedéllyel? De nem világos, hogy ez mit jelent? Ha bérben van, az azt jelenti, hogy bér, ezért van a vita a Talmudban, hogy ha a bérben van, az olyannak számít-e, mint a fizetett őrző, vagy az ingyenes őrző, a felelősség. Mennyire van kiegyenlítve? És ezért van a vita a Talmudban, hogy mennyi a felelősség. Három felelősségi szint van. Az ingyenes őrző nem felelős semmiért, csak akkor, hogyha ő hozzányúlt a dologhoz, és súlyos, ezzel súlyos felelőtlenséget követett el. A fizetett őrző felelős a lopásért, nem felelős a rablásért, állat a széttépésért, halálért, mivel meghalt az állat, mit tudom.
Nem
használják,
nem
tehát ingyenes őrzés,
fizetett vérőrzés, és az utolsó pedig az ingyenes kölcsön, abban pedig mindenben van felelőssége, kivéve a viszmajorban, például, ha az írtán meghal az állat, az egy viszmajor, ami nem a munkából következő halál, hanem szívrohamot kapott az istállóban a ló, akkor azért nem felelős, és amúgy pedig csak akkor felelős, ha nincs vele a tulaj. És a negyedik kategória pedig a bérlő, tehát az autóbérlés, és abban pedig vita van, hogy az melyik szintű felelősségi fog. Olyan, mint az ingyenes őrző, vagy olyan, mint a fizetett őrző. Egy körtét kérek szépen.
Ugye fizetek a
bérletre, igen? Igen. És ezzel kiegyenlíted a felelősséget.
Hát nyilván...
Kisebb a felelősséged, mint amikor nem fizetsz a bérletre.
Bérleti díj az nyilván lényegesen magasabb
fizetőzésére. Nem ilyen világos. Nem. Ugye neked mi a... Gondolj arra...
Én csak azt csinálom, hogy ott ülök az autód mellett, azért nyilván...
Péter!
...fizetni, mint hogyha én használom a te autódat.
De akkor te fizetsz, hogy meg ő fizetsz. Nem ugyanaz ember fizetsz?
Amikor te vigyázz az autómra, akkor én fizetek neked azért, hogy vigyázz az autómra. Ha te bérbe veszed az autómat, akkor te fizetsz nekem azért, mert használ az autómat. Fordítottal...
És pontosan ez a kérdés. De Péter, de nem, de várj, de Péter, pontosan ez a kérdés. Akkor van két fél, akkor ki áll, miatt a kár bekövetkezett, ki áll előbbre, vagy ki áll nyerességre a két fél között. Ez a kérdés, mert ha én állok nagyobb nyerességre a két fél között, akkor nekem van nagyobb felelősségem az ügyel kapcsolatban. Ez oka annak, hogyha te ingyenesen őrzöd az én dolgomat, akkor én nagyon nyerességre állok, és azért neked sokkal kisebb a felelősséged, mert én állok nyeresség. Ugye a kérdés az az, hogy amikor te mondjuk fizetsz azért, hogy én őrzöm a te cuccodat, akkor nyilván te nyerességre állsz. Amikor én bérbe veszem a te cuccodat, akkor nekem van egy nyerességem, hogy használom a dolgodat, neked van egy nyerességed, hogy kapsz ezért pénzt. A kérdés, hogy ennek a mérlege az mennyi? Ha miért többet? Az egyik vélemény szerint azért többet, hogy lényegesen többet, hogy én használom, és ezért én olyannak számítok, mint egy fizetett őrző. Miért? Mert én állok jobbra, a mások szerint pedig neked nagyobb a nyerességed, mert többet ér az a pénz, amit adtam a bérlésért, mint az én ezt használom, és ezért én olyannak számítok, mint egy ingyenes őrző.
Ha nekem van egy napszámosom, aki használja meg kell a munkájához, akkor az, amit a fizetett őrző.
De a napszámosod az a te munkásod.
Igen. Mert a hibát ő követte el, de neki nem volt választási lehetősége, hiszen a munkájához tartozik.
De jó, mert te biztos, hogy felelősséget.
Tessék?
Te adod neki a munkáját.
Igen.
Ő használja.
Igen.
Kár esik a munkáját. Nem tudjuk a lehetje.
Igen.
Mert ő szakszerűtöbb.
Igen. Igen.
Ott ő olyan, ott neked van hasznod abból, hogy ő használja. Magyarul az olyan, mint amikor ő bérbe veszi tőled.
Nem. Az ő szempontjából, a Meló szempontjából a felelőssége nyilván csekély. Tehát azt mondom, hogy ott az ingyenes őrzés a Meló felelőssége.
Én azt mondom, hogy ez majdnem olyan, mint hogy két munkaeszköz lenne.
Miért?
Egyik is egy munkaeszközök, a másik is.
Mivel nekem
a most a
De azért, hogy nekem te azt, hogy a fizet férte.
Itt a fizetett őrző, én ezt hogy fizetek neki.
Nem egy fizetett őrző, hanem egy kölcsönbevő. A fizetett őrző nem használja a tárgyat, az a különbség. A fizetett őrző nem használja a tárgyat. Ő használja a tárgyat, és abból, hogy ő használja a tárgyat, neked nyerességed van. Ugyanúgy, mint amikor valakinek bérbe adsz egy tárgyat.
A kölcsönvezőből nekem nincs nyerességem. Látodik, hogyha nekem
honnan lenne?
A kölcsönvezőből.
A fizetett kölcsönvezőből. Arról beszélem.
Akkor az a bérdíj.
Azt mondom.
De akkor, amikor nekem a munkás, amire én fizetek, aki az én eszközömmel dolgozik, akkor a munkásom nem bérdi tőlem az eszköz. Hanem azért, hogy nekem pénzem legyen a munkásom által, nekem oda kell.
Nem, a végén én járok tovább, mert én dolgoznék neki, és nem ő nekem. Ha én fizetek neki, és ez nekem megéri, akkor valószínűleg többet termelő, mint amit én fizetek neki. Magyarul a szaldó az én javamra van. Tehát ez olyan, mint amikor valaki bérbe vesz fel valamit.
Hát akkor felelős a munkaeszközbe okozott?
Annyira felelős, mint a bérlő. Magyarul?
El kell dönteni, hogy fizetett bérlő, vagy nem?
Hát. Nem, nem fizeted meg. Csak a bérlő a fizeted. Olyan, mint aki bérvez egy kocsit.
Igen, erre gondoltam.
Na, és annak a felelőssége mekkora? Most mondtuk, hogy ő felelős. Na, is van. Ja, ő az, akiről, ne, aki ő nem, akiről nem tudjuk, hogy annyira felelős, mint a fizetett.
Vagy a bőrző.
Az ingyenes őrző, vagy a fizetett
őrző.
Jó. Most térjünk vissza ehhez a mondathoz, amit itt mond a 8-as mondatnál. Olvassuk fel még össze? Minden hűtlenség.
Minden hűtlenségi ügyben, akár ökörről, akár szamáról, juhról vagy ruházatról van szó, akár elveszett tárgyról, amelyről kijelenti, hogy ez az, a bíró elé kerüljön kettejük ügye, akit elítél a bíró, kétszereset fizessen fele barátjának.
Ez a büntetés nyilván nem az a büntetés, amit mi annak hívunk. De hogy mi,
azt
nem
értem el. Jó, mindjárt elmondom.
Felelősség.
Miről van szó? Arról van szó, hogy Mózes vérbe vette Géza szamarát. Géza szamarát elrabolták, azért ő nem felelős. Mindjárt mi maradtunk. Hogyha azt mondjuk nézzük, hogy olyan, mint a fizetett öltő. Oké. Okay. Ő megesküszik arra, hogy elrabolták, majd kiderül, hogy igazából nem is elrabolták, hanem csak elment. És akkor felelős lenne. Ebben az esetben ő hamis esküdtett. És ebben az esetben ez lopásnak számít, és ahogy korábban tanultuk, a lopásnál duplát kell fizetni. Erről van szó. A hűtlen...
A hamis esküdtő, hogy a hamis eskü a hűtlen?
Hogy?
Elvetett tárgya, amelyről kijelenti, hogy ez a
hamis eskü a hűtlen.
Igen. Ez egy a kommentár szerint azt jelenti, hogy ez az, amikor jön egy tanú, és azt mondja, hogy ez az a marha, amiről ő azt mondta, hogy ez zsablott volt, pedig csak elsétált.
Igen.
Oké?
Okay?
Mert ő haza, hamisan esküdött. Ugyanúgy, mint amikor ellopja valaki, ha valaki ellop valakinek másnak a marháját, akkor neki duplát kell fizetnie. Hiába van meg a marha, nem elég visszaadnia, hanem még duplát kell fizetnie.
A marhán felül duplát, de a marhán
igen, jó kérdés. Most ebben nem bizonytalan vagyok. Azt hiszem, hogy a marhán felül duplát.
Hát ha nincs meg, akkor duplát, és ha megvan, akkor duplát plusz a marhát.
Az önmagában nem tetszik, de ha...
Lehet, hogy nem, lehet, hogy csak duplát.
Ez a foglaló.
Akkor mi lett a marhát?
Hát a marhát meg még egy marhányi értéket.
És ha mégis annak volt igaza, akinek igaza volt, és a...
Akkor nem sem.
De az, hogy akire ítélnek, annak duplát. Tehát magyarul akkor, ha valaki...
Ne, nagyon jó a kérdés, mert hogyha ő... Ha kiderül a tanuló, hogy ő hamisan tanulott, akkor... És itt van a csavar. Most már valahogy kezdem. Emlékeztek el, hogy van egy csavar, ahol lehet pénzt csinálni? Hogyha a tanú azt mondja, hogy van?
Hogy ez volt az, amit elloptak tőled, és ez a te tulajdonod volt, és ez kiderül, hogy mégis hamis, akkor aki a tulajdonos volt, akkor
nem
a gyanúsított felé kell adni.
De nem a tulajdonosnak, hanem a tanúnak.
Hát ez nem azt írja.
Ezt én mondom neked.
Hát de a ügy kerül a bíró elé, és a bíró ítél, hogy kinek van igaza.
Kinek van igaza. A tanú, ha van, jött egy másik tanú,
a bíró nem a tanú, és a...
De miért mondod, hogy nem? Hát mert... Jött egy tanú, azt mondta, hogy ő tanúskodik, hogy ez nem lopott volt, hanem nem rabolt volt, hanem csak elsétált. Majd jön még egy tanú, aki azt mondja, hogy ez a tanú nem mondhatott igazat, mert ő velünk volt aznap a moziban, és nem is láthatta, hogy hogyan történt, ami történt. Akkor az a tanú, akinek a gyanúsítása alapján az őrzőnek duplát kellett volna fizetnie, az a tanú fizet duplát az őrzőnek. Így lehet lopni, mert úgy lehet lopni, hogyha tegyük föl, én ellopom a marhát. Én vigyázok rá, és ellopom. És azt esküszöm, hogy nekem semmi közöm hozzá, mert elrabolták. Jön egy tanú, aki azt mondja, hogy én nem elloptam, hanem elraboltam. Majd én fölbérlek egy másik tanút, aki azt mondja, hogy nem mondhatta azt, hogy én elraboltam, mert ő velünk volt a moziban. Akkor a végén az első tanú, meg én, nem csak, hogy a marha marad nálunk, hanem még tudunk osztozkodni azon a duplán, amit ez a szerencsétlen másik tanúnak kell megfizetnie.
De itt mondjuk a mondatban, ahogy én olvasom, itt azt mondja, hogyha amelyről kijelenti, az azt mondja, hogy vagy egy tanú, vagy a tulajdonos felfedezni véli az elveszettnek hitt állatot. Tehát nem feltétlenül kell, hogy tanú legyen. És ebben az esetben akkor a tulajdonos, és aki től eltűnt az állat, az ő ügyük kerül a bíró elé, és a kettőjük között ítél a bíró. Hát itt a magyarázatban itt van. A 8-as első magyarázat, amelyről kiérezték, azt jelenti, hogy vagy a tulajdonos, vagy egy tanú kerül elő, aki megőrzőnél, hogy a tolvajlással gyanúsított egyénnél felismerni vélem, hogy elveszett
tárgyat.
Hát azt jelenti, hogyha én, mint tulajdonos vélem felismerni az elveszett tárgyat, és ugyanakkor...
És bizonyíték van már?
Hát nem, úgy bizonyíték van.
Nem, hogy nincs. Mert tudom mondani, hogy nézd, ennek van egy patronás az országban,
ennyi volt. Felismerni vélem. És azt mondja, hogy ekkor kerüljön az ügy a bíró elé, és a bíró majd eldönti, hogy igaz vagy nem igaz, és akinek ítél, annak a részére kell duplát fizetni.
Én úgy értékelem ezt, hogy mondjuk jön a tulajdon, akinek a teher nálam van. Bejön az istállóba, és én azt mondom, hogy Géza, a teher nincs meg, de... Én megesküszöm.
A rásuk szerint nem érzem.
Nem okoztam neked kár. És jön valaki, aki azt mondja, hogy te igen, mert ott áll az a fehér.
De
akkor én nem, tehát én egyébként én
de Péter, ezt is felhúzik. De a bírónak, abban, ha vannak tanúk, akkor a bírónak nincs mérlegelési lehetősége. Miben van mérlegelési lehetősége? Mit mond a Rási? Mit mond a Rási? Rási azt mondja, hogy ilyen esetben mit dönt el a bíró? Azt, hogy például, hogy ezek a tanúk kóser tanúk-e. Ezek a tanúk tanúskodhatnak-e. Például bűnös ember, szombatszegő ember, mit tudom, nem tanúskodhat. Akkor ők nem tanúskodhatnak, akkor ezt kell eldönteni a bírónak. De ha már ezek kóser tanúk, akkor kiderült, hogy ez az állat az eredeti tulajdonosé, és nem volt itt rablás, hanem lopás volt, és akkor duplán kell fizetni.
Melyik van a szabad megírva? Azért az ennyiaget. Az elítélnél. Azt mondja, ha a tárgy őrzője az, akit a bíró elhasztal, visszaadja a tárgyat, és még egy másikat, ami vele egyenértékű. Magyarul a tulajdonosra. Visszaadja az eredetit, megnézze az egyet. Ha az őrzőt felmentik, a tanúknak, akik hamisan vádolták, kell megfizetni a meggyanúsított őrzőnek az elveszett tárgy
kétségét. Ezt mondtam.
Magyarul akkor kell csak a tanúnak fizetni, hogyha...
Kiderül, hogy a másik tanúk alapján, hogy ők hamisan tanúztak. És erre mondtam azt, hogy ebben van a csavar, hogyha én fölfogadok, tulajdonképpen a második tanúk a hamis tanúk, de úgy tűnik, mint az első tanúk lennének a hamisak, mert nincs, aki megszáfolja a másodikakat, akkor a második tanúk rákényszerik az első tanúk, hogy nekem fizessenek duplát, én az őrzőt, aki meg voltam gyanúsítva eredetileg, és én majd szétosztom a kifizetett duplát a hamis tanúkkal, a második hamis tanúkkal, akikről most azt hiszük, hogy ezek az igaz tanúk. Ezt majd nem írja meg, mert csak ez lehet a csavar. Oké, egy pillanatban álljunk meg, ez egy másik dolog, amit ebből a mondatból következtetnek ki a rabbik. Vagy azt mondják, aminek semmi köze nincs az állatőrzéshez. Ha én kölcsön adtam neked 100 forintot, majd jövök, és azt mondod, hogy hogy mondom, hogy add vissza a 100 centet, ez most, de soha nem adtál 100 centet. Akkor mi a helyzet? És olyan helyzetről, hogy beszélünk, amikor nincs semmilyen nyoma, nincs bizonyítéka a dolognak, tehát mondjuk nincs szerződés követő. Tegyük fel, van szerződés, de te azt mondod, hogy már visszaadtam a 100 forintot. Akkor ha annak nincs nyoma, akkor ugyanaz a szituáció. Tehát amikor az állítás, az én áll követelésemet nem tudom semmivel alátámasztani, és te a követelésedet, te pedig a követelést 100%-osan tagadod, vagy azért, mert azt mondod, hogy nem volt ez, azt mondom, már visszafizettem, és te nem tudod bizonyítani, hogy nem fizettem vissza, akkor én nem kötelezhetlek téged arra, hogy esküdj meg, hogy nem adtam neked kölcsön. De ha én az biztos nem jön szó, hogy én megesküdjek, hogy kölcsön adtam neked, és ezért fizetned kelljen, de még csak arra sem vagyok képes, hogy én megeskedselek téged, rákényszerítelek egy eskütételre, mert olyan gyenge az én kiinduló pontom. A Talmud azt mondja, ha én azt mondom, hogy én kölcsönadtam neked 100 forintot, és tartozol nekem 100 forintot, te pedig azt mondod, hogy igaz, hogy kölcsönadtál nekem 100 forintot, de én ebből 50-et már visszafizettem, ezt hívjuk Moideve Mikszátnak, amikor egy részét elismerem valaminek, akkor azáltal, hogy egy részét elismertem annak, akkor a jog alapját már megteremtettem a köztünk való viszonynak, és ezért arra már kényszeríteni lehet engem, most már téged, hogy esküdj meg, hogy valóban a felét már visszafizetted, és innentől fogva csak a felével tartozzál. Ha nem akarsz megesküdni, akkor megesküdök én, hogy te tartozol nekem, és akkor ki kell fizetned az egészet. És ezt mondja, ebből a mondatból következtetik ki. Ne kérdezzetek pontosan, hogy hogy. De valahogy úgy, hogy azt mondja, minden műtlenségben, amikor kijelenti, hogy ez az, akkor esküt kell tenni. És azt mondja, hogy ez az, mondom, ne kérdezzetek pontosan, hogy, mert nem tudnám felidézni a pontos talmudi, de ebből a mondatból ez a fogalom, ez a talmudon gyakran idézett fogalom, a moideben miktas fogalma, amikor egy részét elismered valaminek, az ebből a mondatból van kikövetkeztetve.
Ha egy férfi elcsábít egy hajadont, aki még nincs elegyezve és él vele, mátkabérrel tartozik azt feleségül venni. Ha azonban a leány atya vonatkozik hozzáadni, ezüstöt mérjen le hajadonok mátkabére szerint. Varázsló
nő... Oké, álljon. Mire van szó? Következő a szituáció. Ha valaki megerőszakol valakit, akkor az halálbüntetéssel jár. Az nem erőszak, az olyan, mint a halál. De a csábítás, az nem számít erőszaknak. Ha valaki elcsábít valakit, akkor... Mit csinál?
Alapfeltétel, hogy ha az nincs elnézve.
Ha valaki elcsábít valakit, akkor ő köteles elvenni. Hogy?
De csak a... Tehát itt fontos tétel az, hogy el van már jegyezve ez a csaj, vagy mi?
Persze, az ember eljegyzés most... esetén az egy olyan házasságkör is, ami halálbüntetés jár.
Igen.
Ugye régen az volt, az eljegyzés foga, csak tisztázok, ha már itt tartunk. Régen a Tórai törvény szerint az volt, hogy volt az eljegyzés, és jogilag az eljegyzést tette feleségül a lány. A gyakorlatban az eljegyzés után még vártak egy évet, és utána hozta be a házába, és utána várt a felesége. Mint amikor tanultuk Izsáknál, hogy a Rebekát eljegyezte Izsák nevében Eliézre, és utána bevitte a sátrába. És végén ez volt is különváltva, ez a különben a ma, ugye mi az eljegyzés, az a gyűrű, amikor egy pénzt adok a nőnek. A, hogy hívják pedig a házasság, az pedig az elhálás, vagy pedig maga a kupa. Azért van a kupa, mert az olyan, mint hogy a házamba bevinném. Oké. Okay. Ugye itt gyakorlatilag ezért, amikor az eljegyzés megvolt, akkor ez már egy férjezett asszony. És ezért mivel egy férjezett asszony, az halálbüntetés jár, és arra beszéltünk, halálbüntetés esetén nincs kártérítés. Mert egyszerre kétfajta büntetés nincs, ezt a múltkor már megbeszéltük. Oké. Okay. Akkor mi itt a szituáció? Ő elcsábított egy fiatal lányt. Egy fiatal, ha nem lenne, egy fiatal lányt, akkor milyen dolgok vannak? Egyrészt el kell venni a feleségül. Azt mondja, hogy mi van, ha az apja nem akarja feleségül adni? Akkor azt mondja, akkor ki kell fizetni az apjának a kártérítést, ami a hajadonság értéke. Most ugye mi az annak a lényege? Ugye itt egy olyan nőről van szó, aki még nem felnőtt. Tehát egy kiskorú nájron. Nára, az a bogere, az, aki már elmúlt, hát már a felnőttség szakaszában lépett, ami a halaká szerint különösen érdekes, mert ugye nem szoktunk erről beszélni, de tudjátok, a felnőtté válás, ugye mindenki tudja, bár mitzvot 13, bár mitzvot 12. A tisztán jogi szempontból a felnőtté válás az az, hogy elérte a 12-13 éves kort, és két, mindenki szépen fan szőrszála már van. Szerinti, nem elég, hogy ő elérte azt a kort, hanem a pubertás mikor is el kellett, hogy induljon. Ha ez megvan, akkor ő felnőtt. Ha 20 éves koráig nincs meg, akkor ki lehet róla jelenteni, hogy az egy... hogy mondják ezt szaknyelven? Nem albino. Hát egy... Ha nem, soha nem vált hormonálisan felnőtté, mert nincs törzszál, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem vált felnőtté, akkor az egy Aelonis. Aelonis az nem eunuch, hanem hogy mondják, aki soha nem lett. Arra van, hogy magyarul is van egy szakifejlés. Tehát aki nem élek soha, nem érett meg. Nem találkoztatok még ilyennel?
Nem, hogy aztán erre mondják azt, hogy csíra.
Csíra?
És hogy mondják azt, akinek nincs szőrzete?
Az nem feltétlenül.
De itt különben ezt jelenti, mert a Talmud részletező, hogy akkor még meg kell nézni, hát ha más jelei vannak annak, hogy ő mégis nemileg érez. Ugye van egy biológia, egy nemi kategória, hogy valaki soha nem válik. De erre van egy szó.
De nem azért mondják ezt a csírának, mert a csírának az egy elkezdett fejlődni, de nem fejlődött ki.
Hát vannak ilyen emberek, nem láttam még soha ilyet, aki... Oké, na a lényeg az, hogy ez a 20 éves koránál már őt is felnőttnek fogjuk felkészíteni, nem várjuk már meg a atyák. Most itt ugye egy olyan lányról van szó, aki még nem érte el a felnőtt kort, és ezért ugye ebben a korban az apának volt arra lehetősége, hogy eladja a feleségét.
Hogy ne adja fel.
Nem. Normál helyzetben. Ha a normál helyzetben egy kiskorú, egy már 12 éves kort elmúlt, de még nemileg nem érett lány, eladhatott feleségül az apa. És itt ugye ő elveszi ezt a lehetőségét, mert legalább pontosabban nem veszi a lehetőségét, de már nem szűz a lány. És ezért azt az anyagi kárt, azt kell rendezni. Most ezen kívül különben rendezni kell minden más kárt is, ebben tekintetben a szégyen, meg a gyógyítás, ha volt, a fájdalom, minden, amikről beszéltünk már egyszer, hogy milyen típusú kártértések vannak. Most ugye, ha egy felnőtt lányról van, és akkor mi a halaká? Ha egy ilyen lányt elszámít egy férfi, akkor el kell vennie a feleségül. Ha az apa nem akarja hozzáadni a feleségül, akkor csak ki kell fizetni azt a kárt, amit okozott az apának. Ha egy felnőtt lányról van szó, akkor simán csak el kell vennie feleségül. Akkor ha csak a lány nem akar hozzámenni, de akkor viszont a lánynak nem fizet kártérítést, mert ugye egy csábítás volt, tehát a lány is hunyó a történetben.
Akkor ez nem állt, hogy az apa abban
nem.
Vagy nem?
Nem, mert ott már az nem az apához megy. Amikor az apa feleségül adta, ugye most hogyan történik, amikor egy nő hozzá megy egy férfi, akkor kap egy gyűrű. A gyűrű az a pénzértékű valami, ami önnek a fejében ő beköti a fejét. Ha az apa adta el a lányát, akkor azt a pénzértékű valamit nem a lány kapta, hanem az apa. Hát nyilván lehet, hogy nem egy gyűrű volt, hanem egy értékesebb dolog. Most különben ezt, hogy a kiskorút, az apja ezt a rabbik már tanul időben megtiltották, mert azt mondták, hogy az a baj ezzel, hogy hát nem biztos, hogy a lánynak ez tetszeni fog, tehát hogy így egy ilyen kényszer házassága jön. Na minden esetre, akkor ezzel az ábra. Tehát a végbe is megy.
A néni együtt létre gondolt, hogy...
Nem néni, hanem a ékezet nélkül. Most ugye a... nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, egy másik idézet. Ugye azt mondja a Tóra, hogyha valaki elsávít egy lányt, akkor el kell venni a feleségét. Ha ha megerőszak, hogy is van? Most sem. Mindjárt, a lényeg az, hogy a Tóra azt mondja, hogy nem felelős a lány, ott ugye halálbüntetés jár neki. Nem felelős a lány, mert a mezőn történt, nem tudott kiáltani. Ezt mondja a Tóra. Erre azt mondja a Rambám, a Talmud azt mondja, hogy minden olyan, abból indulunk ki alapesetben, ha nem tudunk más bizonyítékot találni, hogy minden olyan nemi kapcsolat, ami a városban történt, az csábítás, és ami a mezőn történt, az erőszak. Ha csak nem tudjuk az ellenkezőjét valamilyen módon tanúkkal, vagy bármivel bizonyítani. Mert ha mezőn történt, ott a lány nem tud. Nem tudott volna. Ha városban történt, és nem kiabált a lány, és nem volt, akkor biztos, hogy csábítás van. Ha a mezőn történt, akkor hiába nem kiabált, lehet, hogy kiabált, és nem hallottuk. Ez egy azért egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt mondja a Rambám, mert ugye ez egy általában egy nagy, ugye a mai világban nagyon gyakran fölmerül, ugye Magyarország valahogy ez nem láttam, hogy ez téma lenne, hogy de Izraelben ez egy hihetetlen központi téma, hogy férfi vezetők politikában, gazdasági életben a beosztottjukat nemi kapcsolatra bírják, valamilyen módon szexuálisan zaklatják, és ugye mindig az a probléma, hogy nagyon nehéz elég nehéz kimondani, hogy mi az, ami erőszak volt, és mi az, ami a befolyásolás által volt, és mi az, amiben tulajdonképpen a nő is ebbe belement, vagy akár a nő örült is ennek, vagy akár ő kezdeményezte.
Én ezt akartam kérdezni az előbb, hogy a mezőn, amikor nincs tanú, akkor hogy lehet megítélni egyáltalán?
És ugye ez mindig egy nagy probléma, mert különben maga a zaklató is, ugye nagyon sokszor félreértheti a helyzetet. Mert mind a ketten félreérti. Ugye a nő úgy érti, hogy ez kötelező, mert kurcsa a világ, de hogy ez kötelező, és ezért teljesen minden ellenkezés nélkül. Ha a férfi úgy érti, ha nincs ellenkezés, akkor biztos ő így szeretné. És akkor így egyszer csak kiderül, hogy itt egy dupla mellévesztélés volt. Úgy mondja, ugye különben a... Hogy? Az egyikük se akarta, az nem valami.
Ezt a Pécsi rendőrkapitányság is így gondolta.
Mert?
Volt egy ilyen videó, hogy gyakorlatilag a nők tehetnek arról, hogy...
Ja, igen.
Igen.
Ott ugye, ott más a probléma, mert ott ugye arról van szó, hogy ott megerőszakolják ezeket a lányokat, és az a durvább, hogy azt mondják ez a videón azon, hogy gyakorlatilag ti vagytok felelősek az, hogy megerőszakolják ezeket. Mert nyilván van valami igazságon az értelemben, hogy nem abban azért, hogy a felelősség a tiétek, hanem abban, hogy hát azért jobb lenne óvatosnak lenni, és mondjuk hogy van ez a éhező emberek közé. Na mindegy. Szóval, de itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy nem tiltakozik az illető, sőt, még akár olyan jeleket is ad le, hogy ez neki is kellemes. A fickó meg azt gondolja, hogy hát ha így van, akkor ez biztos nem gondolja, csak nem gondolja azt, hogy ez a befolyása miatt van. Ugye ez a Kassávnak a felében is többször felönült ez az epizód. És itt ez ugye elég keményen megvan határozva, tehát hogyha a nő panaszkodhatott volna, kiálthatott volna, stb., akkor, és nem tette, akkor az csábításnak számít, ahol az ő akarata is benne van, és nem mondjuk azt, hogy azért mert befolyásolható volt, ezt nagyon sajnáljuk. Hát ugye mi a befolyásolás volt a főnöknél? Azt, hogy attól, hogy elveszi az ását, ez egy nagyon szomorú dolog, de attól még ezt nem kéne hagynia. Ha hagyta, az nem ilyen össze.
Akkor oda tudjunk vissza, hogy olyan hely van, ahol...
Most gondolj bele, Izraelben ez egy olyan probléma, mert csomó embernél naponta vannak ilyen nem ilyen erőszak történetek. Minden napi labban van egy teljes oldal, amit ennek szállnak, hogy ki kit erőszakolt meg, és hogy mit tudom én, ezt külön azért csinál, nem? Úgy nézel, nem hallottál? Nyissál ki bármelyik izraeli lapot, van egy fix rovasz, lány ül a járdán, és kezében a szeme, és miért csinálják? Ugye, és mi állít, és borzasztó büntetéseket róla. Azért csinálj, az az elve mögött, hogy a nőknek egy nagy része nem meri megmondani, hogy ezt a fajta nemi zaklatást, és hogy ezzel fölhívják a figyelmüket arra, hogy merjenek kiállni, és merjék elmondani, és ne hagyják magukat, azt, hogyha látják, hogy más nőkkel is ez megtörténik, és akkor ebben van logika, csak a probléma az, hogy ezzel kicsit túl is lehet lenni a célon. Egy csomó olyan eset van, ahol egy nő megvádol valakit azzal, hogy nem ilyen erőszak, tönkreteszi az életét, hírnevét, családját, egzisztenciát, minden. A végén meg kiderül, hogy mégsem úgy volt, mégsem az volt, mégsem osztogattak, hanem fosztogattak, stb. És akkor a fickónak már tök mindegy, mert addigra az ő élete már tökött, és már senki nem emlékszik, hogy a mégsem erőszakolta meg.
Szerintem Monica Lewinsky-nél. Mondjuk ott megtörtént valószínűleg, de hogy abból sztár lett, és...
Nem lett sztár.
Nem lett sztár?
Nagyon rossz az élete.
Nem volt. Volt egy kérdelem a napja, amelyik Ázsiai Egyetemen tartott egy előadást, először egyébként a...
De ő azt mondja, nagyon...
Egy darabig nagyon szabad szenvedett, mert ő volt az első, akit ilyen... Így elkezdtek, hogy nagyon kivartak valakit közösségileg ilyen bulizmet tartottak, amit...
Hát azért mégis olyan
könnyen megmondott.
Igen, azért
valami
könnyen
kiadott egy pár
csinálat. Igen, de most gondolj bele azért, hogy neki milyen élet, bárhol ment, bárkivel megismerked,
értem. Ő nem volt kényszerítve semmire.
De pont ez a helyzet. Ugye ő azt mondja, ő azt mondja, hogy ez egy a főnöki általi kényszer volt. És ez zaklatásnak minősül. Ez a farumúci ebben.
Mondta, hogy kényszer volt.
Nem, azt mondta egyébként, hogy ő volt a kis üdé, 20. senki a Fehérházban, és ott megjelent a Clinton is, hogy annyira elalért ettől, hogy történt üdé. Azt mondta, hogy ő kívül meg a hasonló kárta. Nagy
ó, gyerek! De megértem azért a Damulandnak az eseteit Magyarországon, azért az elő kis hirdetése hasonlít a Palácsi címával, majdnáméban.
A gyerekek felvételik meg.
Jó, akkor folytassuk szerintem, nem?